Isten legszebb temploma, üdvözlés szent szűz anya, kit már mikor fogantatott, megszentelt az ég ura, tekében bűn nem vala, üdvözlés szent szűz anya. Igaz napnak hajnala, te vagy áldott szűz anya, utánad jött e világra, örök üdvnek nappala, Krisztus hajnal csillaga, üdvözlégy szent szűz anya.
Nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és ebben az adásomban szeretném folytatni a korábban félbehagyott szeplőtelen fogantatásról szóló elmélkedést, tanításokat. Kedves hallgatók, sok elmélődő katolikust foglalkoztat, ha Szűz Máriának ilyen kiváltságot adott az Isten, miért nem mondta ezt nyíltan, és miért nem íratta le a Szentírásban? Ugyanis akkor, amikor 9. Pius pápa kihirdette ezt a hittételt, a szeplőtelen fogantatás dogmáját, tényleg nem hivatkozott semmilyen szentírási alapra, tanúra. De ezen csak az akad fenn, aki nem veszi számításba azt, hogy például Isten a szűzi születés csodáját egy házasság leple alá rejti, a közismerten kiváltságolt szerepű Betlehemből való származást a názáreti tartózkodással födi le, úgy, ahogy Jézus názáretinek, József fiának nevezik, Máté 2.23, Lukás 4.22. Onnét lép fel tehát, ahonnét prófétát nem vártak, János 7.52. Az Úr Jézusnak az a szokása, hogy az ismeretlenségből szeret előrítni. Még feltámadása után is hisz Magdolna, előbb kertésznek nézi János 20.15. Az Emauszfiak vándorló idegennek, Lukács 24.18. A tibériási tavon halászó apostolok sem ismerték meg, hogy Jézus az, János 21.4. Csodálatos-e tehát, ha az, aki külsejét tekintve úgy jelent meg, mint ember, Filemon 2.7, anyjának is ezt a sorsot szánta? Ezt a sorsot kellett is neki szánnia, mert az a gyalogjáró emberi gondolkozás, amely a házasság felbonthatatlanságának eszméjével szemben is hülledezve áll meg, Máté 19.10, és a gazdagságról mondott evangéliumi szavakon is megsemmisülten csodálkozott, Máté 19.25, hogyan fogadta volna be a szeplőtelen fogantatást? És a megváltó halált a jóindulatú apostolok sem érték, és az ige el volt rejtve előlük, és nem értették a mondottakat. Lukás 18.34 akkor ennek a megváltó halálnak a kivirágzása, és pedig előre való kivirágzása, hogy fért volna fejükbe. Az újjászületés a különben készséges Nikodémus nem volt képes felfogni, János 3.10, akkor az újjászületésnek ez az egyetlen és kiváltságos formája milyen hatást váltott volna ki. Nem csodálkozunk tehát azon, hogy Istennek ez a titka is beletartozik azok közé, a dolgok közé, melyekről Jézus az utolsó vacsorán így szólt. Még sok mondani valóm volna nektek, de most nem vagytok hozzá elég erősek, János 16.12. Tekintettel volt tehát az Úr Krisztus az emberi gyengeségre, és éppen ezért a vakoskodóknak homályos módon, mint egy sejtetve adta tudtul ezt a nagy titkot. Ebből kifolyólag nem akadunk fenn azon sem, ha az ősevangélium és az angyali köszöntés szentírási szövegeiben, mikben a hagyományos keresztény érzület a dogmát kijelentve látta, az újabb katolikus szentírás magyarázati művek sem látják a dogma világos és félreérthetetlen kinyilatkoztatását. Itt csak azok állnak meg, akik nem olvasták Szent Péter szavait a szentírási helyekről. Mindenek előtt megértvén azt, hogy az írásnak egy jövendőlése sem származik tulajdon értelmezéstől, mert sohasem emberi akaratból származott a jövendőlés, hanem a Szentlélektől sugalmazva szóltak az Isten szent emberei 2 Péter 1.20-21. A saját értelmezés mindig messze elmarad attól az értelmezéstől, amit a Szentlélek rejtett abba vele, és amit csak a Szentlélek olvas és olvastat ki belőle. A Szentléleknek ezt a kiolvasott működését Jézus az ő egyházának adta. Mikor pedig eljövendő az igazság lelke, ő majd eligazít titeket minden igazságban, mert nem fog magától szólani, hanem amiket hall, azokat fogja mondani. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből veszi és kijelenti nektek, János 16:13-14. Nem mint a új igazságukat akarna bevetni, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek, János 15:15. Ezzel kapcsolatban, kedves hallgatók, felmerül a másik kérdés is. A homályosan nyilatkoztatta is Isten a szeplőtelen fogantatást, miért várt ennyi időt, és miért éppen ezt az időt választotta ki annak teljes fényében való ragyogására? Hiszen amikor jelentkezik a fogantatás ünneplése, először abban látják csodálatosságát, hogy Mária öreg szülőktől született, később abban látják a csodálatosságát, hogy a szülők az érzékiség gyönyöre nélkül indították életbe a szent tüzet. És még sokféle téves magyarázat és felfogás szerepelhetne, mikkel szemben a komoly tudománynak nem volt mit tennie, mint a tagadás álláspontjára helyezkedni. Tehát miért ezt a tévedésekkel és tagadásokkal szegélyezett utat választotta az Isten titok diadalra jutásában? Itt megint csak az egyház titkára utalunk. Az Úr Jézus bámulatos részletességgel mondja el a következő példabeszédet egyházáról. Úgy van az Isten országa, mintha az ember magot szor a földébe. Azután aluszik és fölkel éjjel és nappal, és a mag kikel és növekszik, mert maga sem tudja hogyan. Mert magától terem a föld először füvet, aztán kalász, aztán teljes gabonát a kalászban. Márk 4.26-28. Az Isten elhintett igazsága is gyökeret, szárat, tejvát növesztenek a történelem folyamán, amik semmire sem jó ugyan, de mégis a magból valók és a mag kiteljesülését segítik elő. Magdolna Jézus kertésznek nézte, de nem tűnt el belőle az istenség, és nem változott valóban egyszerű kertészé. Az emmauszíjak szíve csak Jézus jelenlététől gerjedez vala, Lukás 21-22. A vándornak tartják is őt. Nos, így van ez az egyház is. Akármilyen magyarázatot adott is a történelem folyamán, a szentszűz fogantatásának, abban mégiscsak a nagy titok jelentkezett, a titok jelentkezésének őrült, gerjedező szívvel, és azt ünnepelte lángoló lelkesedéssel. A harmadik kérdés. A nagy keresztény szellemek tagadó álláspontja. Szinte érthetetlen a 3 nagy középkori szent tagadása, de ebből is az egyház dicsősége származik. Hiszen beigazolódik Jézus szava. Hálát adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosoktól, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Máté 11.25. Az alázatos gyermeki hit diadalmaskodik itt, szemben a tudás fölényével. Bár ha ezekben a szentekben nem érett gőgi a tudomány, de mégis rá akart nyilván mutatni az Isten a tudás hiányosságára, még a legnagyobb szentekben is. Ezt különben ők is vallották, hisz egyrészt legbölcsebbnek a tudott tudatlanságot tartották, másrészt pedig mindnyájan az egyházra bízták végül is a kérdés eldöntését. Még inkább érezzük az egyház megdicsőlését, a nagy skolasztikusok tagadásából, ha arra gondolunk, hogy egy időben és épp a kihirdetés korszakában a legkézenfekvőbb vád az volt az egyház ellen, hogy a középkorban a skolasztika karjaiba vetette magát és engedte, hogy a nagy szellemek teljesen uralkodjanak rajta, sőt terrorizálják. A szűzanya, ez a nagy egyház megdicsőítő, saját magán mutatta be a vád és rágalom valótlanságát, hiszen éppen itt mutatkozik meg, hogy akármit mondott Légyeni Szent Bernát, akármit Szent Tamás, az egyház nem hallgatott rájuk. és ez szolgáltat fényes tanúbizonságot arra, hogy nem emberi okosság és sekélyes opportunizmus vezeti az egyházat, hanem az észen túli titok, a benne munkálkodó kegyelem titka, mely, ha kell, kész egy az egyház oszlopának mondott Szent Bernáttal is szembeszállani, és tud egy az egyetemes zsinatok hatásával egy rangba hozott Szent Tamás szellemi igézete alul is kiszabadulni, ha a hitről van szó. És azt is mutatja a szellemi nagyok tagadása, hogy nem úgy áll a dolog, amint azt a protestáns támadások állították, hogy a középkori egyház a szentek tiszteletében, elsősorban persze a szűzanya tiszteletében, válogatás nélkül káprázatos fénybe öltöztette az embert, és ezzel elködösítette az Isten tiszta világát és Krisztus egyetlen közvetítő szerepét. Szó sincs róla. Ha valaki középkori ember, Szent Bernát az. Ha valaki a középkor szellemiségének kialakítója, Szent Tamás az. És ők éppen Krisztus közvetítő szerepe miatt, mert a kérdés akkori állása nem volt eléggé tisztázott, és nem rendelkeztek megfelelő formulákkal, helyezkedtek tagadó álláspontra a dogmával szemben. Így, amint Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte a véget, hogy megtisztítsa a vízfürdőjében az életigéjével, dicsővé tegye magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránt, sem másféle ne legyen rajta. Efezus 5.25-27. És képes volt azért maga ellen ilyen nagy ellentmondást elszenvedni, Zsidó 12.3, aként a szűzanya is mosolyogva viselte el éppen az ő tiszteletén fáradozó nagy embereknek ezt az ellentmondását, akárcsak Bernadettnek, öt ördögi szemfényvesztésnek néző szentelt viszintését, mert így dicsőült meg ezáltal az egyház. És ha végül az a kérdés is felmerülne bennünk, miért várt Isten a nagy titok kinyilvánításával 19 évszázadot, akkor elsősorban is utalnunk kell az időpontok után kutató örök kérdezőknek adott örök feleletre. Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időket és a pillanatokat, melyeket az Atya önhatalmával megállapított, apostolok cselekedete egyéb. De az eltelt hosszú évszázadok teológiai vitái és küzdelmei mindenkit meggyőzhetnek arról, milyen gondosan és körültekintően kezeli az egyház a kinyilatkoztatást. Nem hatódik meg sem a szüzanya lelkeket betöltő és embert elkápráztató szépségétől, sem az iránta egyre egyetemesebbé váló tisztelettől és lelkesedéstől, hiszen mindkettő mindenkor jellemzője volt a keresztény lelkületnek. De nem is torpan meg a szellemi hatalmasok ellenállásán, még ha a legnagyobb fia is azok, elég csak a dogma hirdetés előkészíti, aktályba belepillantanunk, hogy ez a tény megállítson elhamarkodott vélekedéseinkben. Így látjuk a dogma történetében az egyház belső életét. Az egyszerű hit kezdettől fogva bűntelennek tudta a szüzanyát, így a fő gondoskodása az ízek segítségével észlelhető. Viszont a különböző tagok legjobb akaratú szorgoskodása még az ellenkezésekkel is nagyobb tisztséget munkálta. Ezért megmutatója ez a dogma az egyház belső életének. Sokat beszélünk a kegyelemről, amit akár szentségekben, akár más formában kapunk az Istentől. De ez annyira titokzatos és annyira rejtett valóság, hogy alig tudjuk megérteni. És mert nem tudjuk megérteni, hajlamosak vagyunk nem is foglalkozni vele. Vagyis csak azt hiszem, amit látok, hangzik ma is sok ember ajkán a szó. Amin ugyan nem kell csodálkoznunk, ha nem hívők mondják, csak az a baj, hogy a keresztények, sőt a mélyebb lelkéletre vágyók is áldozatául esnek ennek a felfogásnak. Nagy dolgoknak nagy az előszelük és nagy a hullámverésük, mondja. És mert a kegyelem is nagy dolog, azt gondolják, hogy annak is nagy az előszele és nagyok a hullámverései. Így alakulnak ki azoknak a megrendült lelkeknek ezrei, akik nem érezvén magukban szentgyónásuk és szentáldozásuk kegyelmeinek hullámverését, meginognak hitükben, és megülnek szeretetükben. A vasárnapi szentmiség elhanyagolói is bizonyára arra hivatkoznak, hogy nem tapasztalják meg azokat a nagy kegyelmeket, amiket az egyház a szentmiséknek tulajdonít. Nem beszélünk azokról, akik emiatt hagyják el a napi imáikat, vagy sűrűbb templomlátogatásaikat, vagy szentírásolvasásukat és egyéb jó cselekedeteket. A Szent Szűz a nagy Krisztus megmutató. Ebben is segítségünkre van. A kegyelem titka ugyanis nem más, mint az, hogy Krisztus bennetek van, Kolosszaiak 1:27. Mert mindnyájan, ki Krisztusra megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra, Galata 3:27. És itt nyer jelentőséget a dogma tanítása, hogy Mária kegyelme nem Krisztustól független kegyelem, hanem Krisztus keresztjéből áradó kegyelem. És a páratlan és senki másnak osztályrészévé nem jutott kegyelem is, csak a módját tekintve más, lényegében ugyanaz a kegyelem, mely bennünk is munkálkodik. Így rajta nyugodtan tanulmányozhatjuk a kegyelemnek útját és működését. Az első, ami megdöbbent bennünket, a kegyelem észrevétlensége. A fokanás pillanatát nem csak, hogy a biológia nem ismeri, de maga az anya sem. Nem csodálatos dolog, hogy Máriában itt volt már a földön egy páratlanul kegyelemmel teli élet, és nem tudott róla senki sem. Jelzi ez azt, hogy az Isten nem ajtóstól tör rá az emberre kegyelmével, hanem a foganás észrevétlenségével. Ez különben az Ószövetség is kifejezte, amikor Isten kegyelmét úgy várta, mint a harmatot, Izaiás 45:8. És úgy nézett rá, mint enyhe fellő susogására, Királyok 3:19-12. Az Új Szövetségben pedig nem általja tolvajhoz hasonlítani magát, Jelenések 16:15, hogy magyarázatául szolgáljon kijelentésének. Nem jön el az Isten országa szembetűnő módon, Lukás 17:20. Éppen ezért nem verseng és nem kiáltoz, nem az utcákon sem hallja senki az ő szavát. Máté 12:19. Mennyi időnknek kellett eltelni, még a szűzanya maga is rádöbben kapott kegyelmének nagyságára, amíg a Magnifikát szent elragadtatásában kimondhatta, nagy dolgot cselekedett nekem a hatalmas, kinek szent az ő neve, Lukács 49. Épp ezért a katolikus vallásos érzület sosem azt kereste, hogy mit és mennyit érzett meg a kegyelemből, mert tudta, hogy olyan kegyelmi forrása van Krisztusban, aki a sötétségben is tud világítani, János 1:5. És aki már köztünk áll, noha még nem ismerjük őt, János 1:26. Ha valaki ezzel kapcsolatban Szent Pál damaszkuszi kegyelmi csodájára hivatkoznék, annak nem árt arra is gondolni, hogy a kegyelem ösztökéje már sokkal korábban működött benne, még mielőtt feltehette volna kérdést, ki vagy uram, apostolok cselekedete 9. Ezért a katolikus magatartása kegyelemmel szemben nem az, hogy szavakba fogalmazza és érzésekbe erőlteti, hanem hagyja azt a mélyben dolgozni. Annál is inkább, mert a kegyelem az egyszerű emberi formákat szereti. Nem megrendítő, hogy itt van a szűzanyában a világnak egyetlen embere, akit az Isten legkülönösebb és páratlan kegyelme, az összes teremtmények elsőszülöttévé avatott, és mégis úgy jár kell, úgy él, mint egyszerű názáreti asszony. Semmi rendkívüliség, semmi feltűnés, semmi csodálat nem jelzi kivétét, ugyanannyira, hogy Jézus bölcsességét és csodatevő erejét ezzel próbálják a názáretiek tőle elvitatni. Nem de anyja Máriának neveztetik, Máté 13:55. Hiszen hírnévre tehetett volna szert, mint Anna próféta asszony, vagy ámborságával és okosságával a názáreti asszonyok élére küzdhette volna magát, hogy minden közösségben akadnak ilyenek. De nem, ő megmaradt a mindennapi kötelmek, mindennapi emberének, és ezek között a szürkének látszó keretek között élte csodálatosan Istenbe merült az Istennek adott életét. Valóban ez a kegyelem élete. A szenteknél is azt látjuk, hogy az Istentől rájuk bocsátott rendkívüli kegyelmetnek legalább a mérséklését kérik. Ami rendkívülit pedig ők tettek, az utóbb nem helyeslik. Az Isten szavából is némi helytelenítés érződik ki, amikor az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk. Számosan meg azok közül, akik a rendkívüli dolgokat hajházták, összehordták a könyveket és megégették mindenek láttára. Cselekedetek 19.19. Épp ezért áll mindenki, amit Szent Péter az asszonyokról mond, hasonlóképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjeiknek, hogyha némelyek nem is hisznek, az igének az asszonyok magaviselet által igenélkül is megnyeressenek, látván Isten férő tiszta életüket, amely nem más, mint az elrejtett szívbéli ember zavartalan, nyugalomban és a szerény lelkület, mely becses az Isten szemében. 1 Péter 3.1.4. Kedves hallgatók, a kegyelem életet élő embernek vállalni kell tudni mindezek mellett még a látszólagos Isten távolságot is. Mert a szűzanya, ki a szeplőtelen fogantatás különleges kegyelmében joggal elvárhatta volna, hogy a földön is ott lehessen, ahol az Úr Jézus, nem csak hogy nem lehet vele, hanem mint egy számításba sem vétetik. Jézus hallgat anyjának kiválóságáról. Mikor az Zebedeus fiak Jézus országában a trónja melletti ülőhelyekre vágynak, nem mondja ki, hogy ez már az ő anyjának van fenntartva, hanem akinek atyám készítette, Máté 20.23. Pedig nyíltan megmondhatta volna. Egyszer akarta egy asszony nyilvánosan megdicsérni Jézus anyját mondván, boldog a mély, mely téged hordozott, Lukás 11.27, de akkor, de te, és mint a beléje akarná folytani a szót, és elvi kijelentést tesz, sőt, inkább boldogok, ismerik az idézetet, akik teljesítik mennyatyám akaratát. A szüzenyában is élt a Krisztushoz fordult lelkek örök vágyódás, hogy vele lehessen. Miként ezt a gerezai ördögtől megszabadított kérte Jézustól, Lukás 8.38. Mert szemtől szembe állni Krisztussal és tőle benyomásokat venni nagy öröm, mint ezt már keresztelő Szent János megfogalmazta, hogy aki mellett áll és hallja őt, örvendve örül szavának. János 3.29. És mégis a fogantatásnak első pillanatától kegyelemmel teljesnek nem jutott osztály részül az, amit megkaptak némely asszonyok, kik meggyógyított vala a gonosz lelkektől, akik szolgálnak vala neki vagyonukból. Lukás 8.2.3. Ezek vele valának, míg anyja és atya fiai kin állnak látni akarván Jézus, Lukás 8.19.20. És beszélni akarván vele, Máté 12.48, keresvén őt, kapja a rideg elutasításnak hangzó feleletet. Ki az én anyám? Ezen már sokan megbotránkoztak, vagy legalább csodálkoztak, csak a szűzanya nem. Mert ő tudta, hogyha egyben nőttünk vele halálának hasonlatosságában, Római 6.5, ez pedig a kegyelem csúcsa, akkor egybe kell nőnünk vele abban a fájdalomban is, amit már az Ószövetség imádkozója előreérzett Jézus gyötrelméből. Én Istenem, kiáltozom napestig, és nincsen tőled feled, Zsoltár 21.3. És megértette az Úr mentalitását, aki azt mondta, jobb nektek, hogy én elmenjek, János 16.7. Kedves hallgatók, nagy titka ez a kegyelemnek. De a szeplőtelen fogantatott, megillet ezeket, nem lehet panaszra a bűnből fogantatnak sem. És nyugodtan kell tudni elviselni ezt a lelki kínállást, keresvén őt, szüntelen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További áldott szép napot kívánok, következő adásomban folytatom az elmélkedést. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária Szent neve.
Mária, dicsérje lelkünk, Mária, dicsérje szánk, őt kihaltal Isten annyi, szent malasztja száll a ránk. Itt fiának nagy kegyelme, kezdet óta hőrizet, akihez a legparányibb bőnhomály sem férkezett. Itt fiának nagy kegyelme, kezdet óta hőrizet, akihez a legparányibb.